szulákat egy tálcán, egy palack víz mellett. A gyilkos, vagy a gyilkos nő, mondta, valami egyelőre felfoghatatlan okból azt szeretné elhitetni velünk, hogy az öreget leszúrták, vagy felakasztották, vagy hogy le is szúrták, és fel is akasztották. De se le nem szúrták, se fel nem akasztották, annyi szent. Vajon miért akarják elhitetni velünk ezt a képtelenséget? Ha logikusan gondolkodunk, fel kell tételeznünk, hogy volt valami konkrét módja annak, ahogy megölték, és a konkrét mód egy konkrét személyre telelhetné a gyanút. Például tételezzük fel, hogy megmérgezték. A méreghasználat olyan valakit feltételez, aki ismeri a különböző mérgek természetét és hatását. Végül is, mondta Brown atya halkan, kék pápa szemes barátunk, tudós ember. Minden esetre a pirulákat gondosan meg fogom vizsgálni, folytatta Flambeau. Csak el ne tűnjenek. Az a gyanúm, vízben oldódnak. A tudományos elemzés időbe kerül, mondta a pap. S meg lehet, a tiszti orvos előbb megjön. Úgyhogy azt tanácsolom, tényleg vigyázzon rájuk, már ha meg akarja várni a tiszti orvost. Addig maradok, míg meg nem oldom a rejtét, jelentette ki Flambeau. Akkor örök életére berendezkedhet, válaszolta Brampater, és békésen kinézett az ablakon. Én semmiképp sem maradok ebben a szobában. Arra célozt talán, hogy nem tudom megoldani a rejtét, kérdezte barátja. Miért ne tudnám? Mert nem oldódik vízben, de még vérben sem, válaszolta pap. És elindulta már szinte teljesen besötétedett kertbe. S valóban ott volt előtte, amit az ablakon át látni vért. Úgy érezte, a viharfelhők mögül áradó forróság, a súlyos sötétség még jobban letaglózza a tájat, mint korábban. A felhők teljesen eluralkodtak az égen, és a nap egy szűkülő résen sápadtabban derengett elő a felhők mögül, mint a hold. A levegő tele volt elektromossággal, de a szél teljesen leállt, és a kertben a színek, mintha csak a sötétség dús árnyalatai lennének. Egyetlen szín izzott csak valami alkonyi elevenséggel, a ház asszonyának vörös haja. A nő mozdulatlanul állva merett maga elé, két kezével mélyen beletúrva a hajába. A napfogyatkozásra emlékeztető helyszínről, melynek jelentése felől még mindig mély kétségei voltak, hirtelen felmerült emlékezetében pár kísérteti és misztikus sor. Micsoda vadhely, démon kedvesét sem siratja szentebb, iszonyúbb vidéken elhagyott nő a sápat hold alatt. Jegyzet, Kalerics Kublakán, Szabó Lőrinc fordítása. Egyre zaklatottabban morogta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Hát, erről van szó. Iszonyatosan így van. Démon kedvesét siratja. Habozott, szinte remegett a térde, de azért odament az asszonyhoz, és nyugalmat erőltetve magára megszólította. Áthatóan nézett rá, és minden lelki erejét összeszedve próbálta meggyőzni, hogy nem szabad engednie a morbid hangulatnak, a tragédia körülményeinek hátborzongatóan ocsmánsága ellenére. A szentképek a szobájában hívebben jellemezhették nagyatját, mint ez a bestiális színpadkép, mondta igen komolyan. Az a benyomásom, hogy nagyon jó ember volt, és az égvilágon semmi jelentősége nincs annak, hogy a gyilkosok mit csináltak a testével. Jaj, elegem van a szentképeiből és a feszületeiből, kiáltotta az asszony, és elfordította a fejét. Miért nem tudnak ellenállni az erőszaknak, ha, mint önök hiszik, szent erő rejlik bennük? Hogy lehet, hogy vandál suhancok letörhetik a szent szűz fejét, és semmi bajuk nem esik? És mi az, hogy jó? Ön nem ítélkezhet felettünk, nincs joga, hogy elítéljen, csak mert rájöttünk, hogy az ember erősebb az Istennél. Na igen, felelte gyöngéden Brown atya. Nem val nemes lélekre, ha Isten irántunk mutatott türelmét érvként fordítjuk ellene. Az lehet, hogy Isten türelmes, de az ember türelmetlen, felelte a nő vadul. És képzelje, nekünk jobban tetszik a türelmetlenség. Nevezze szentségtörésnek, de nem tehet ellene semmit. Ravnatya hirtelen összerezzent. Szentségtörés, ismételte. Megfordult, és mint egy hirtelen elhatározással sietve, megindult a ház felé. Épp hogy odaért, mikor halálsáppadtan az izgalomtól, Flambeau jelent meg a küszöbön, valami összecsavart papírral a kezében. Braun atya már a száját nyitotta, de lobbanékony barátja megelőzte. Végre nyomon vagyok, kiáltotta. A tabletták ránézetre egyformák, de kiderült, hogy mind más. És épp amikor nekiláttam a vizsgálatnak, az a félszemű fatuskó, a kertész egyszer csak ott termett a szobában, és egy nyerekpisztollyal kezdett előttem hadonászni. Kiütöttem a kezéből, őt meg lelöktem a lépcsőn, de kezdem már érteni, mi folyik itt. Egy-két óra kell még, és kész leszek. Addig valóban kész lesz, szólt az atya, s a hangja nagyon különösen csengett. Egy percig sem maradunk, nemhogy egy-két óráig. Azonnal tovább kell mennünk. Micsoda? Kiáltott Flambeau elképedve. Mikor már ilyen közel vagyunk a megoldáshoz? Nyilván jó nyomon vagyok, abból látszik, hogy rettegnek tőlünk. Braun atya kőmerev kifürkészhetetlen arccal merett rá, és így szólt. Amíg itt vagyunk, nem rettegnek tőlünk. Akkor fognak csak rettegni, ha már nem vagyunk itt. Hirtelen észrevették, hogy dr. Flood nyugtalan alakja fut utánuk a démoni félhomályban, s vadul gesztikulálva kiabál. Álljanak meg, hallgassanak meg, rájöttem, hogy történt az egész. Akkor mondja el a rendőreinek, szólt hátra Kurtán a páter. Nyilván hamarosan itt lesznek, nekünk viszont mennünk kell. Dr. Flood erre, mintha zűrzavaros érzelmeinek örvényébe zuhant volna, ahonnan végül egy kétségbe esett kiáltással került a felszínre. Két karját széttárta, mint egy kereszt, és elállta az útjukat. Hát legyen, kiáltotta. Most már nem csapom be önöket. Nem jöttem rá az igazságra. Bevallom az igazat. Akkor vallja be a gyóntató papjának, mondta Braun Páter, és feltartóztathatatlanul nyomult a kerti kapu felé, sarkában értetlen barátjával. Mielőtt elérte volna a kaput, valaki szélsebesen nekirontott oldalról a sötétségből, Jean, a kertész szórt rá, üvöltve gúnyos és nehezen érthető szitkokat, detektívekről, akik megfutamodnak a feladatuk elől. A pap épp időben bukott le. A bunkóként csóvált hosszú csövű pisztolynyele csak a levegőt érte. Dan azonban nem volt elég gyors kikerülni Flambeau öklét, mely olyan volt, mint Herkules buzogánya. A két jó barát otthagyta Mr. Dant a földön, megfordultak, kimentek a kapun, és szó nélkül beültek a kocsiba. Flambeau csak egy egészen rövid kérdést tett fel, s Braun Páter röviden válaszolt. Casterbury-be. Hosszú-hosszú csend ereszkedett le közéjük, majd nagysokára a pap megszólalt. Szinte az volt az érzésem, hogy a vihar felhők csak a kert fölött keringenek olyan vészterhesen, és lelkek viharából támadtak. Barátom, szólt Flambeau, elég régóta ismerjük egymást, tudom, hogy ha egyszer határozott irányban megindul valamerre, legokosabb, ha követem. De remélem, nem azért kellett eljönnünk otthagyva az izgalmas feladatot, mert nem volt kedvére a légkör. Bizony, elég iszonyú volt a légkör, válaszolt Braun atya nyugodtan. Ijesztő, szenvedélyes, nyomasztó. És a legrémesebb az egészben, hogy a légkörben nyoma sem volt a gyűlöletnek. Azért mégiscsak volt valaki, vetett ellene Flambeau, aki mintha enyhén neheztelt volna a nagypapára. Senki nem neheztelt senkire, nyögött fel Braun atya. Ezért nyomasztott annyira a sötétség. Szerelem volt benne. Furcsa módja a szerelem kinyilvánításának, vélte Flambeau, megfojtani valakit és keresztüldöfni egy karddal. Pedig szerelem, ismételte meg a pap. Azt töltötte meg rettegéssel az egész házat. Csak nem akarja azt állítani, tiltakozott Flambeau, hogy az a gyönyörű nő szerelmes abba a kék pápaszemes pókba. Nem, mondta a páter, ismét felnyögött. A férjébe szerelmes. Ez a hátborzongató. Nem egyszer hallottam, atyám, hogy ön a dolgok ilyen állását a legkívánatosabbnak tartja, válaszolt Flambeau. Ezt igazán nem nevezheti bűnös szerelemnek. Abban az értelemben, ahogy gondolja, eszemágában sincs, mondta Brown atya, majd ahogy könyökére támaszkodva ült, hirtelen barátja felé fordult, és szokatlan melegséggel a hangjában így folytatta. Azt hiszi, nem tudom, hogy a szaporodjatok, sokasodjatok volt Isten első parancsolata, amelyel megajándékozta az első férfit és az első asszonyt, és hogy a köztük lévő szerelem szent és örök. Csak nem tartozik azok közé, az idióták közé, akik azt hiszik, hogy mi kétségbe vonjuk a szerelem és a házasság szentségét. Éppen én ne tudnám, mi történt a paradicsom kertben vagy a kánai mennyegzőn. Éppen mert Isten ereje tükröződik a szerelem erejében, épp azért tör ki belőle oly pusztító energia, amikor elfordul Istentől. Akkor a kert dzsungellé változik, bár varázslatos dzsungellé, s még egyet forr a kánai bor, és átváltozik a kálvária ecetévé. Csak nem hiszi, hogy én mindezt nem tudom. Dehogy hiszem, tiltakozott Flambeau, viszont én szinte semmit sem tudok erről a gyilkossági esetről. Ezt a gyilkossági esetet nem lehet megoldani, felelte Brown atya. Hogy nem lehet, kérdezte döbbenten Flambeau. Mert nincs gyilkosság, felelte az atya. Flambeau úgy megdöbbent, hogy egy darabig nem jutott szóhoz, barátja viszont nagy nyugalommal folytatta. Elmondok valami nagyon különös dolgot. Beszéltem ezzel az asszonnyal a kertben, látszott rajta, hogy majd eszét vette a bánat. Egyetlen egyszer sem ejtette ki a száján a gyilkosság szót. Nem emlegetett gyilkosságot, de kétszer is beszélt szentségtörésről. Majd a rájellemző szellemi leugrások egyikével így folytatta. Hallotta valaha is Tigris Tyron nevét? Hogy hallotta, megkiáltott fel Flambeau, hisz épp ő pályázik állítólag az erekje tartóra, és én arra kaptam a különleges megbízatást, hogy a terveit meghiúsítsam. A legveszedelmesebb és legvakmerőbb gengszter, aki valaha betette lábát ebbe az országba. Természetesen Írország szülöttje, de mániákus, antiklerikális. Azt is mondják róla, hogy valami sátánista titkos társaság tagja. Minden esetre nem olyan elvetemült. Nagyon ritkán öl például, és akkor sem kegyetlenségből. Imádja viszont megbotránkoztatni az embereket, főleg saját honfitársait. Templomokat kirabolni, vagy csontvázakat kiásni a földből, és hasonlók. Hát igen, szólt Brown atya. Pontosan beleillik a képbe. Már előbb rájöttem volna. Nem tudom, mire kellett volna rájönnünk, alig egy órai nyomozás alapján vélekedett Flambeau. Rájöttem volna még mielőtt hozzáláttunk a nyomozáshoz, mondta a tisztelendő. Tudhattam volna már reggel, mielőtt megérkezett barátom. Ezt meg hogy az ördögbe érti? Ebből is látszik, milyen félrevezető lehet, ha telefonon beszél az ember valakivel, mondta Brown atya elgondolkozva. Három különböző fázisáról is értesültem az ügynek, de nem tulajdonítottam jelentőséget az egésznek. Először felhívott egy nő, és megkért, hogy amint lehet, sürgősen menjek a fogadóba. Mit jelenthetett ez? Természetesen azt, hogy az öreg úr haldoklik. Aztán újra telefonált ugyanaz a nő, és azt mondta, mégse kell oda mennem. Mit jelenthetett ez? Természetesen azt, hogy az öreg úr meghalt. Békésen, a saját ágyában, gondolom öregkori szívelégtelenségben. És aztán harmadszor is megszólalt a telefon, és ugyanaz az izgatott női hang azt mondta, hogy mégis menjek azonnal. Mit jelenthetett ez? Itt válik a dolog igazán érdekessé. Egy percre elhallgatott, aztán folytatta. Tigris Tyronnak, akit a felesége imád, újabb őrült ötlete támadt. Méghozzá igen agyafúrt ötlete. Megtudta, hogy ön, barátom, a nyomában van, hogy tud egyes mást a módszereiről, és mindent meg fog tenni, hogy az erekje tartó sértetlenül célba jusson. Arról is tudomást szerezhetett, hogy olykor az én szerény segítségemet is igénybe veszi. Mindenáron fel akart tartóztatni utunkon, és ennek érdekében egy gyilkossági drámát rendezett meg a számunkra. Elég iszonyatos munka volt, de nem gyilkosság. Szerencsétlen feleségét belekényszerítette, nyilván brutálisan, józan érvekkel meggyőzve, hogy ő csak úgy kerülheti el a biztos börtönbüntetést, ha felhasználhatja az öreg úr holttestét, amely ugyebár már semmit sem szenved az egésztől. A felesége bármit megtett volna érte, de azért annak a fellógatott maskarának a természetellenes iszonyata megviselhette. Ezért is beszélt szentségtörésről. Fantáziájában valahogy összekapcsolódott az erekje tartó megszentségtelenítése a halotti ágy meggyalázásával. A bátyja a féle lecsúszott tudományos lázadó, aki döglött házi bombákkal pepecsel. Jobb napokat látott, idealista. De odaadóan szeretheti a fivérét, s úgy tűnik a kertész is. Gondolom, feltétlenül a gengszter Tigris javára írandó, hogy olyan sokan szeretik odaadóan. Volt egy parányi mozzanat, amely már a legelején elindított a nyomon. Dr. Flood régi könyvei között megpillantottam egy 17. századi röpiratot, s valahogy sikerült elolvasnom. Lord Stafford perének és kivégzésének igaz krónikája volt a címe. Már most Lord Staffordot a pápista összeesküvés kapcsán végezték ki, s az a történelem egyik híres bűnügyi talányával kezdődött, Sir Edmund Barry Godfrey halálával. Godfreyt egy szép napon holtan találták egy árokban, s az volt a rejtély, hogy folytogatás nyomai látszottak rajta, de saját kardjával is át volt döfve. Azonnal az jutott eszembe, hogy valaki a ház lakói közül innen meríthette az ötletet. De alig ha arra kellett neki, hogy tényleg megöljön valakit, inkább arra, hogy egy talányt kreáljon általa. Aztán láttam, hogy az összes hátborzongató részlet is ebbe a műfajba tartozik. Elég ördögi részletek, de nem ez volt a lényegük. Megvolt a maguk célja. A talányt a lehető legkomplikáltabbá és legellentmondóbbá tenni, hogy sokáig elidőzzünk, mielőtt megoldjuk, vagy inkább mire átlátunk rajta. Ezért rángatták hát le a szerencsétlen öregember testét az ágyról, ezért ugráltatták fél lábon és hányadtak vele cigánykereket, s ezért produkáltak még egy sor olyan nyomot, amilyet az öreg semmiképpen sem produkálhatott volna. Az volt az egyetlen cél, hogy megoldhatatlan rejtély elé állítsanak bennünket. Saját lábuk nyomát persze leseperték a kerti útról, s a falnak döntve elől felejtették a seprűt. Szerencsére időben átláttunk rajtuk. Már aki, mondta Flambeau nagyvonalúan. Én még jó darabig elidőztem volna a másik nyomon, amelyet a gyógyszerekkel hintettek fel. Az a fontos, hogy időben kereket oldottunk, mondta Brown atya, és kényelmesen elnyújtózott. És alig, hanem ennek köszönhető, hogy most ilyen iramban hajtok Casterbury felé, zárta le a beszélgetést Flambeau. Aznap este a Casterbury rendházban és annak kápolnájában olyan események készültek, melyek igencsak megzavarták a világtól elzárt klastrom csendjét. Szentdorottya aranyjal és rubinnal gazdagon ékesített erekrét tartóját átmenetileg a rendház kápolnája közelében egy kis oldalhelyiségben helyezték el, s úgy tervezték, hogy körmenet élén fogják majd bevinni a kápolnába a külön ez alkalomra szánt ceremónia idejére, mihelyst az esti ájtatosság véget ér. Egy szerzetes őrizte mégpedig rendkívül feszült éberséggel, mert ő is és a többi barát is tudott róla, hogy veszedelmes árnyékként lebeg felette Tigris tájron lopakodó közelette. Így hát azonnal talpra ugrott, amikor észrevette, hogy az egyik alacsony színes üvegablak hangtalanul kinyílik, és a keskeny résen át valami fekete tárgy kezd behatolni, mint egy fekete kígyó. A szerzetes természetesen gondolkodás nélkül az ablakhoz ugrott, megragadta a fekete valamit, és látta, hogy egy férfi karja és zakóúja. Csuklójánál elegáns manzsetta és kezén sötét szürke kesztyű. Amint elkapta, segítségért kiáltott, és abban a pillanatban egy férfi rohant be az ajtón a háta mögött, és felkapta az erekje tartót, amelyet ő alig egy másodperce még oly éberen vigyázott. Szinte ugyanebben a pillanatban az ablakrésen benyúló kar engedett, s ő egy próbababa kitömött karját szorongatta a markában. Tigris Tyrone nem most próbálkozott először ezzel a trükkel, de a szerzetesre az újdonság erejével hatott. Szerencsére volt valaki a közelben, akire a gangster tigris ötletei már egyáltalán nem hatottak az újdonság erejével. Ott is volt már az illető, katonás bajuszával, óriás termetével, kitöltötte az ajtónyílást, amelyen a tigris sarkon fordulván épp át akart rohanni. Flambeau és Tigris Tyrone pár másodpercig némán meredtek egymásra. Olyan pillantást váltottak, ami felért egy katonai tisztelgéssel. Miközben Brown atya a kápolnában térdelt és imát mormolt azokért, akik szereplői voltak ennek a visszás esemény sorozatnak, de inkább mosolygott, mint sem, és az igazat megvalva távolról sem érezte olyan reménytelenek Mr. Tyrone és családja ügyét, sőt, egyenest reményteljesebbnek találta, mint sok emberét, akik jóval inkább köztiszteletben állnak. A páter képzelete most hirtelen kitágult a hely és idő nagyobb távlataiba. A többé-kevésbé rokokó stílusban épült kápolna végében a fekete és zöld márványlapok előtt a vértanú ünnepére készülő papok vörös miseruhái maguk is hátteret alkottak egy még tüzesebb vöröshöz, az erekje tartó izzó szénként ragyogó rubin köveihez, Szent Dorottya rózsáihoz. S különös gondolata támadt, amely visszavitte a nap különös eseményeihez, és a vöröshajú nőhöz, akit úgy elborzasztott a szentségtörés, amelyben maga segédkezett. Végül is, gondolta az atya, Szent Dorottyának is volt egy hitetlen szeretője, ám bátor az nem terrorizálta őt, és nem próbálta hitétől eltéríteni. Dorottya szabad akaratából halt meg az igazságért, de aztán rózsát küldött a szeretett férfinak a paradicsomból. Brown atya felemelte a tekintetét, és a tömjén füstködén át a pislákoló gyertyák fényében látta, hogy az ájtatosság a végéhez közeledik, s már indulásra készen vár a körmenet. Történelem és tradíció felhalmozott gazdagságát érezte maga mellett elvonulni tömött sorokban, számlálatlan századok mélységeiből. S fölöttük a magasban, mintha soha ki nem aló lángnyelvekből fonódó koszorú volna, halandó éjfelünk napjaként a nagy monstrancia ragyogott a boltíves árnyak sötétje felé, akár a bevilágított világ mindenség fekete talánya felé. Mert egyesek szerint ez a talány is megoldhatatlan rejtély. Mások meg ugyanakkor meggyőződéssel állítják, hogy csak is egyetlen megoldása van.